Fodor Endre műsorában arra keressük a választ, vajon közelebb vagy éppen távolabb kerülünk egymástól a mindennapos internet használattal. Hogyan élünk a mai virtuális világban? Fodor Endre Rácz István katolikus tábori lelkésszel beszélget.
Élményemet osztom meg önökkel akkor, amikor visszaemlékezem arra az utazásomra, amikor is a metrón az egyik kocsiban, amelyben én is utaztam, rosszabb, gyérebb volt a világítás a többihez képest. A mobiltelefonozó emberek, mint kis Szent János bogarak világítottak az utazó fülkébe. Hol egy tekintet, hol egy baráti szó. Utazásaim tapasztalata, sokan a mobiltelefonjukba bújnak. Megszűnik körülöttük a világ, egy virtuális térben, talán virtuális személyként élik mindennapjaikat. Az internet használatról lesz szó István atyával folytatott beszélgetésemben. Téged kérdezlek arról, atya, hogy te hogyan használod a Facebookot, a közösségi oldalt?
Én ugye inkább, és megint csak egy őszinte vallomással tartozom.
Rácz István katolikus tábori lelkész.
Hisz annó, ugye az alavári gyerektáborosok voltak, azok, akiknél mi először beleléptünk ugye az IVIV kapcsán, ez itt a reklám helye, az IVIV kapcsán ebbe, mert ugye ott találkoztunk mi is, én legalábbis tábori lelkészként először az ilyen közösségi médiával, ami ugye a kapcsolattartás alkalmas, és rögtön kérdezték, hogy fölvehetnek-e esetleg, vagy megjelölhetnek-e barátként IVIV-en, majd aztán ugye későbben ugyanígy a Facebookkal is a gyerekek kapcsán kerültem bele, aztán ahogy szélesedett ugye a baráti kör, egyre inkább kimondottan inkább a kapcsolattartásra, nem is kimondottan a tájékozódásra szolgál az én számomra a Facebook, hisz tényleg nem egyszer jártam úgy, hogy valakit megkeresni sokkal egyszerűbb volt a Facebookon, mint ugye nem elmentve a számát végigpörgetni az egész hívás listát, és ráírni egyszerűen a Facebookon.
Na akkor itt egy kicsit bontsuk ezt ki, mert hiszen ez egyszerű kapcsolattartásnak is megvannak a veszélyei, gondolok itt arra, hogy téged, hogyha éppen gyerekek keresnek, de nem muszáj gyerekekről, fiatalokról beszélni, hanem akár éppen a katonákról, lehet, hogy akár most mondok lehetőségeket, más hangot üt meg, más hangot merészel meg alkalmazni akár a közösségi oldalon, mint személyesen, vagy olyan tartalmakat próbál megosztani veled, ami talán neked nem tetsző, vagy mondok egy újabbat, olyan tartalmakat oszt meg magáról, ami benned ellenérzéseket vált ki, és hát te magad sem tudsz azzal mit kezdeni, hogy hogyan viszonyulj ehhez.
Ugye a közösségi médiához sajnos hozzátartozik olyanoknak a bejelölése is esetleg, akikhez semmilyen közünk nincs. Tehát ugye visszapörgetve az éveket az ember fejében, nem is találkoztam, nem is kötöttem ismeretséget gyakorlatilag ilyen emberrel, mégis bejelöl, mégis megteszi azt, hogy bejelöl ismerősként a Facebookon. Én az ilyeneknél egyszerű gyakorlati dolog, várakoztatni szoktam addig, amíg esetleg rá nem jövök, hogy talán tényleg én tévedtem, vagy addig még meg nem unja. Amikor pedig ugye ilyen tartalmakkal találkozik az ember, akkor azért a keresztényi gondolat az, ami az emberben először meg kell számomra, hogy fogalmazódjon. Tehát, hogy ugye Szentírás fogalmaz úgy, ha jól emlékszem, akkor Szent Pálnál fogalmazódik úgy meg a Szentírásban, hogy először figyelmeztesd magad, majd ugye utána figyelmeztesd taruk előtt, és ugye a legvégén vidd őt a fő tanács elé. Ez az elv szerintem itt is természetesen, hogy alkalmazhatónak kell, hogy legyen. Ugye, hogy először megpróbálom barátságosan figyelmeztetni, majd ugye elmehet odáig a számomra is, hogy az én személyes ismerőseim közül úgy döntök, hogy letiltom, tehát törlöm az ismerőseim közül, bár erre még nem volt példa, tehát idáig még nem jutott el senki, és természetesen szorítkozni kell arra, hogy ne a személyt lássam, és itt most tessék jól érteni, ne a személlyel azonosítsam az ő véleményét, hanem konkrétan korlátozódjak arra a megszólalására, vagy annak a megszólalás mögötti objektív tényre, és azzal kapcsolatban fejtsem ki a véleményemet, és ne menjek át a személyeskedésbe.
Atya, szerinted a keresztény elkölcs mit tesz lehetővé? Maradjunk még mindig a személyes tartalmaknak a megjelenítésénél, vagy éppen azoknál a kapcsolatteremtéseknél, amikor személyes tartalmat közvetítenek feléd. Te hogyan gondolkodsz ezekről?
Ugye természetesen vannak különböző olyan, most fogalmazunk úgy, hogy sem pornográf, sem pedig pletyka tartalmak, amelyek szerintem abszolút, de nem a Facebooknak, vagy ugye a nyilvános médiának a szintere. Épp a minap kerestek meg szintén egy cikkel, amelyben hasonló kérdés volt. Olyanra már volt tapasztalatom, amikor a személyes megkeresés, vagy fogalmazhatunk így, hogy probléma, jelzés, az megtörtént ugye a Facebookon, atya keresni foglak, a családban van probléma, de ugye itt általában lezárult, és utána egy személyes megkeresésbe ment át. Ugye ez az, amit telefonon úgy szoktunk, hogy majd bővebben személyesen elmondom, mert nem telefon téma. Ugyanígy itt is igaz, hogy vannak olyan dolgok, amik nem Facebook téma, még akkor is, hogyha ugye megvan a személyes üzenetküldésnek, vagy az üzenet, privát üzenetküldésnek a lehetősége, akkor is érdemes élni a gyanúperrel, tehát nem biztos, hogy ott kell mindent leírni. Ugye az előadásomban is van egy olyan pont, ami ezt egy picit taglalja, hogy ki mit oszt meg magából. És ugye itt is lehet a függőségnek a különböző jeleit tetten érni, tehát amikor már a másik számára lényegtelen információval rendelkező tartalmakat osztok meg magamról. Tehát ez a jó tettem, jó volt a reggelem, jól esett a kávé, vagy esetleg ne talántán milyen fáradt és hogyan mind vagyok. Ugye, ha ezt az ember egy mondatba esetleg mókás vagy vicces mondatba teszi meg egy vicces képnek a mellékelésével, azon jó derülünk, de amikor már egy másfél bekezdéses monológban teszi ugyanezt, akkor azért már az unalmas, és általában az ember ilyenkor természetesen át is pörgeti. De sajnos tetten érhető, mondjuk főleg tőlünk nyugatabbra lévő országokban, ahol legalábbis ahogy a cikknek az írónője, amit alapul vettem, vagy amit felhasználtam, ott például nem egyszer ugye tetten érhető az is, hogy családanyák vagy idősebb, már kapcsolatban lévő hölgyek gyakorlatilag teljesen mást osztanak meg magukról, tehát nem valós tartalmakat, és ugye ezzel aztán veszélybe sodorják természetesen nem csak saját magukat, hanem azt is, akivel kapcsolatot próbálnak létesíteni, hisz ugye bárhol interneten megtalálható egy fiatalabb hölgynek a képe, az bemetszeni a nem valós névvel, és már kapásból meg is van egy olyan profil, ami gyakorlatilag egy valós személy van mögötte, de teljesen más.
Kettős életet él az ember, egyrészt egy virtuális életet, egy virtuális énnel, másrészt pedig egy offline térben, egy interneten, világhálón kívüli térben, egy saját valóságos hétköznapi problémákban megélt életteret. Te mit javasolsz a katonáknak?
A virtuális teret is szabályok szerint használja, vagy alkalmazza. Ez is egy nagyon fontos dolog, hisz ugye nagyon sok emberrel kerülünk kapcsolatba, és itt most hozhatok ugye egy példát, azért akkor, amikor kint voltunk Afganisztánban egy fél évig, akkor azért meg kellett nagyon válogatni, hogy ki mit oszt meg saját magáról, és ez a katonák életének mondjuk egy alapvető kérdése. Ebben azért nincs olyan jelleggel leszabályozva, nincs olyan jelleggel megmondva, hogy mi az, amit nem, illetve mi az, amit meg lehet osztani magunkról. Egyetlen egy, ugye, hogy helyet és időt és személyeket általában nem osztunk meg. Az ő egyéni belátása dönti el, hogy mit oszt meg magáról. Van ugye természetesen, aki zárkozottabb, és van, aki ott is közlékenyebb, de mindenféleképpen tekintettel kell lenni nem csak a családja épségére, hanem ugye a társainak az épségére is, hisz ugye amit föltöltünk, az bárki megnézheti. És bármikor meg tudja nézni, ugye ezt nem biztos, hogy mindig tiszta célokra használják. Tehát ugye ezt kell minden katonának a szem előtt tartani, hogy ugye nem mindig békés szándékkal használják, amit információt ugye megszereztek, tehát ezt is bele kell gondolni abba, amikor bármit is megoszt magáról, társairól, vagy esetleg akár egy jó születésnapi ünneplésről is. Azt mindenféleképpen, és ugye kapcsolódva az előző gondolatodhoz, én azt javaslom minden egyes katonának, hogy gondolkodjon el azon, hogy ne csúszom bele esetleg olyanba, hogy mert ugye megnézzük ugye az ismerősöknek a különböző képeit, megnézzük, hogy ők hol vannak, mint vannak, hogy érzik magukat, esetleg ne találtál, hova kirándultak, mert természetesen ötleteket is gyűjthetünk belőle, mint ahogy nagyon sokszor, de azért mindent félretéve ezeket a fiktív profilokat, hogyha nevezhetem így, azért észre lehet venni, aki gyakorlottan, tehát aki többször használja a Facebookot, azért észre tudja venni, hogy valami sántít. Azokat általában nem biztos, hogy boncolgatni kell, tehát nem biztos, hogy őket meg kell jelölni ismerősnek, mert bár az ember ugye kíváncsi, hogy mit tudunk meg esetleg róluk, őket lehet, hogy érdemes hagyni, hisz nem csak egészséges pszichével rendelkező emberek használják, hisz nagyon sokan, ugye, mint ahogy az előadásomban is mondom, tehát vannak ilyen like gyűjtők, akik egyértelműen a függőségnek a jegyeit mutatják, vagy már súlyos függőségben szenvednek, nem biztos, hogy be kell állnunk azoknak a sorába. Nem is biztos, hogy mi nekünk kell az internetes rendőrt játszani, és ő nekik bármi olyan tanáccsal élni, hogy akkor most menjen el szakemberhez.
Egy szakembertől hallottam azt, egy pszichológustól. A közösségi élettérben megélt mindennapok, azok azért is veszélyesek, mert sosincs arra lehetősége az embernek, hogy magában legyen és önmagában nézzen, vagy egy kicsit kívüláljon a világ történésein.
Mindenféleképpen van az emberben egy természetes kíváncsiság. De a kíváncsiság azért van, hogy azért uralkodjunk rajta, tehát addig, amíg a napunk nagy részét nem azt tölti ki, és most itt sajnos rá kell térni, megint csak ugye az előadásomból idézek, hogy ugye az okostelefonok elterjedésével sokkal közelebb húztuk ezt. Tehát egy 5-6-10 évvel ezelőtt még le kellett ülni a számítógép elé, vagy legalábbis a laptopot hurcolni magunkkal, azért, hogy meg tudjuk esetleg nézni a közösségi média tartalmainkat, vagy mások média tartalmait. Most már ugyanezt egy akár a zsebünkbe hordható okostelefonnal is tökéletesen véghez tudjuk vinni, megyünk tovább még az okos órával is. És ugye innentől kezdve a függőség sokkal emberközelébb, sokkal jobban veszélyeztet gyakorlatilag mindenkit, hisz én magam is tömegközlekedést használok, és éppen múltkorában tudatosan elnéztem a metróra felszállók.
Szörnyű.
Metróra felszállók többségét, hát szinte mindenki belebújva a mobiltelefonjába, és itt bevallom, bele is néztem a körülöttem állókéba, hát ha mondhatok így nagyjából hozzávetőleges arányt, akkor 10-ből 2 olvastak könyvet, 8 a mobiltelefonját nyomkodta. A 8-ból legalább 6-nak volt Facebook megnyitva, és 4 legalább játszott. Igazán az a legveszélyesebb ebben, hogy ugye, ha a serdülőket nézzük, az ő számukra fontos befolyással bír ugye, a kapcsolatok, hisz azok alapján módosítják, azok alapján alakítják ki későbbi világról alkotott szemléletüket, véleményüket más emberről, és ugye ebbe természetesen bele kell foglalni a különböző internetes, és itt most idézőjelet használok, internetes barátokat, vagy ugye ezeket a média tartalmak is befolyásolhatják őket. Minél többet tesz, minél több időt tölt gyakorlatilag ezek előtt, ezek használatával, annál inkább nem mindig káros, de van káros befolyása is az ő számára. Az mindenféleképpen káros, hogyha ezt nem megfelelő időben teszi, akkor nagyon be tudja szippantani, és ezeket a virtuális kapcsolatokat fogja aztán előtérbe helyezni a személyes kapcsolatokkal szemben.
Személytelenség felületessé is teszi ezeket a kapcsolatokat, és a valóságos térben megélt kapcsolatokat nemhogy erősíteni, hanem azt gondolom, hogy csak távolítja az embereket egymástól. Mi a helyes arány?
Helyes arányról nagyon nehéz beszélni. Én az előadásomban is inkább azt próbálom hangsúlyozni, és arra próbálom fölnyitni a szemüket, hogy a helyes az az lenne, hogyha ezek a virtuális kapcsolatok egy idő után átmennének gyakorlatilag személyesbe, hogy konkretizáljam is egy kicsit a példát. Tehát egy távoli ismerőssel esetleg igen, Facebookon fölköszöntöm születésnapja alkalmából, de ez vonhatja esetleg magával azt is, hogy igen, akkor megbeszélünk egy találkozót, és ne talán esetleg egy kirándulás keretében egy régi ismerős, régi barátot, hogyha arra területre megyek, meg is fogom látogatni. Ugye itt már a virtuális térből eljutottunk egy személyes kapcsolatra, amely esetleg a virtuális térből indult, és mégis egy személyes kapcsolat lett a vége. Én ezt tartom normális indítatásnak és normális útvonalnak.
Hát itt egy másik felvetésem, ami megint csak tetten érhető. A narcisztikus szemlélet, az énközpontúság, ami ugye említetted, hogy mit láttál a tömegközlekedési eszközön, hát én magam is ezt tapasztalom, egyre több olyan szelfiző fiatal lányt, vagy kevésbé fiatal lányt és férfit, gyermeket látok, akik úgy élnek meg bizonyos élethelyzeteket, hogy saját magukról készítenek egy fotót, amivel még csak nem is lenne baj, de hát ezek a fotók, ezek pózolások, örvendezve nézik saját magukat, hogy milyen jól néztek ki egy-egy képen, egy-egy eseményen, és már is nem a valóságban voltak akkor, hanem önmagukkal foglalkoztak, önmaguk szépségével, vagy az énközpontúságuk erősítésével.
Ugye egy sajátos korosztály az, ami a Honvédségben megjelenik, tehát ez a 18-tól gyakorlatilag a 65 éves korosztályig, és talán azt lehet mondani, hogy a 18-nál idősebb korosztályt azért kevésbé fenyegeti jelenleg, ugye ez a szelfizős, magamról egy picit mást akarok mutatni, magamat jó színbe akarok beállítani mások számára, és ezzel hamis képet adni magamról, vagy esetleg ne találtam, hogy mai szóval éljek, ezzel akarok csajozni. A szemlélet ez úgy kevésbé értemtetten a katonák között. Ugye mivel egy sajátos hivatásunk van innentől kezdve, keveset láttam olyan katonát, aki egyenruhában esetleg ne találtál fegyverrel a kezében próbált szelfizni magáról, és ugye ezt nem a családja számára próbálta megosztani, nem is tudnak, hisz munkaidőben erre nincs nagyon lehetőségük. Innentől kezdve talán nem olyan súlyos a probléma ugye a honvédségen belül ezeknek a fiataloknak a körében.
Amikor családos katonákkal beszélgetsz, akkor mit javasolsz? Hogyan viszonyuljak a gyermekeikhez? Alkalmazza már ugyan az internetes világot, a világhálós előnyöket, de igazán nem abban él. És hát a gyermekeik, vagy éppen az unokáik, hiszen gondoljunk olyan rádióhallgatókra is, akiknek unokájuk van, szóval az unokáik, gyermekeik viszont igen. És nagyon nehéz talán a gyereknek elfogadni azt, a szülői példát, vagy a szülői intést, hogy hogyan, miképpen használja az internetet, a világhálót, a közösségi oldalakat.
Megint csak visszanyúlnék ugye az előadásomhoz. Ugye nem akarok pálcát törni. A leggyakoribb hiba, amit többfelől is hallottam már ismerősi körbe, amit én úgy fogalmaztam meg az előadásban, hogy egy fél óra, háromnegyed órás órahosszás nyugalomért inkább odaültetjük a gép elé a gyereket, és azt mondjuk, hogy hát akkor most legyél el a számítógéppel. gyermek el lesz, meg fogja nézni a Facebookot, esetleg netalántán passziánszozik, vagy bármilyen más játékot űz, ami tényleg a számunkra ahhoz, hogy utolérje magát a háztartás, ahhoz tényleg egy órás nyugalmat ad. De ugye a lényeges, amit én szoktam mondani, hogy ennek az alkalmazását mindenféleképpen mi tartsuk kézbe szülőként. Tehát igenis, akármennyire drasztikusan hangzik néha, le lehet tiltani a gyerkőcöt a Facebookról, le is kell tiltani, ha nem is mindig ugye a büntetéssel kell azonosnak lennie, de nekünk szülőként a mi felelősségünk az, hogy egy épp és normális társadalmat fölneveljünk, amihez néha ilyen fájdalmas eszközökhöz is kell kapcsolódni, és nagyon sok katonánál, ahogy ezt az előadást ugye megtartottam, nagyon sokan mondtak arról pozitív véleményt, hogy ők már ezt nagyon régen alkalmazzák, tehát mondjuk meg van szabva az otthoni napi rendben, hogy egy órát tölthet mondjuk a gyerkőt az internet előtt. És érdekes, ha ezt következetesen betartjuk, akkor gyakorlatilag nem okoz olyan törést ugye a gyermekben, mint ahogy ha mondjuk megnéznénk egy állandó internet, vagy állandó játékos, vagy állandó Facebook függő gyerkőcöt, akitől hirtelen hamarjában most büntetés gyanánt elvesszük, ugye akkor az elvonási tüneteket produkálja, hisztizni fog, állandóan csúnyán beszél, és a többi mérges lesz, és ugye ezeket mind ugye már azért, mert az tekinti valamilyen szinten vonzó közegnek ugye a maga számára, és erről egyértelműen letiltották. Ez már egy következő fázis. A megalapozása igazán abban rejlik, hogy ezt gyermekkorba, vagy kisebb gyermekkorba gyakorlatilag mi tartsuk kézbe.
Ráczi István katolikus tábori lelkész gondolatait hallották. Az összeállítás szerkesztője kíván további kellemes rádiózást. Fodor Endrét hallották.
Fodor Endre, Rácz István, katolikus tábori lelkésszel beszélgetett.